Füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, egy őrült levele. Kedves doktor uram, a kezébe adom magam. Tegyen velem, amit jónak lát. Őszintén feltárom különös lelki állapotomat, ön majd eldönti, nem volna-e ajánlatosabb, ha egy-egy gyógyintézetben kezelnének, mint így élni, gyötrő hallucinációk és szenvedések martalékaként. Részletesen és pontosan leírom különös lelki betegségemet. Úgy éltem, mint akárki más, nyitott szemmel, és vakon szemléltem az életet, akár a többi ember, nem döbbentem meg, és nem értettem semmit. Úgy éltem, mint az állatok, ahogy valamennyien élünk, elvégeztem az élettel járó funkciókat, nézelődtem, és úgy hittem, látok is, hogy ismerem és értem azt, ami körülvesz, aztán egy napon rájöttem, hogy minden csak látszat. Montesquieu egy mondata gyújtott fényt az agyamban, így hangzik, ha csak egyetlen szervvel több, vagy kevesebb lenne testünkben, egész intelligenciánk megváltozna. Következésképpen a szervezetünk tulajdonságain alapuló igazságok mind megváltoznának, ha szervezetünk másmilyen lenne. Hónapokig, hosszú hónapokig töprengtem ezen a gondolaton, lassanként különös világosság áradt szét bennem, s ez a világosság minden sötétbe borított. Érzékszerveink csak ugyan az egyedüli közvetítők köztünk és a külvilág között. Vagyis az énünket alkotó. Belső lényidegekkel átszőtt testszövetek segítségével érintkezik azzal a külső valósággal, amit világnak nevezünk. Ez a külső valóság számunkra felfoghatatlan, nem csak a méretei, időtartama, a határtalanul sok és megismerhetetlen tulajdonsága, a kezdete, a jövője, vagy a vége, távoli alakzatai és megszámlálhatatlan megnyilvánulási formája miatt, hanem azért is, mert arról a parányi részről, amelyet felfogunk belőle, érzékszerveink megbízhatatlan és hiányos közvetítést adnak. A közvetítés megbízhatatlan, mert az anyag látszólagos tulajdonságait érzékszerveink tulajdonságai határozzák meg. A közvetítés hiányos, mert mindössze 5 érzékszervünk lévén, kutatási területük szűk, és felfedezéseik száma erősen korlátozott. Hadd fejezzem ki a gondolatomat. Szemünk határozza meg a testek méreteit, alakját, színeit. Mind a 3 ponton félrevezet bennünket. Csak azokat a jelenségeket képes megismertetni velünk, amelyek az ember testéhez viszonyítva közepes méretűek, így hát bizonyos esetekben a nagy kifejezést alkalmazzuk, máskor meg a kicsit, mert fogyatékos látószervünk nem észleli sem a hatalmas, sem az egészen apró méreteket. Következésképpen szemünk úgy szólván semmit sem lát meg, alig fogad magába valamit, szinte az egész világ mindenség rejtve marad előtte, a világűr csillagzata ugyanúgy, mint a vízcsebben élő parányi lények. Szemünk hiába lenne 100 milliószor is élesebb. A levegőben, amelyet belélegzünk, észrevennénk ugyan a temérdek láthatatlan élőlényt, csak úgy, mint a közeli bolygók lakóit, de tekintetünk nem jutna el a megszámlálhatatlanul sokfajta, még apróbb élőlényekig, sem a távoli bolygókig. A méretekről alkotott fogalmaink tehát hamisak, hiszen sem a nagynak, sem a parányinak nincs határa. A testek kiterjedéséről és alakjáról alkotott ítéletünktől. Ilyesen viszonylagos, hiszen egyetlen szervünk képességén és azon az állandó összehasonlításon alapul, amellyel mindent önmagunkhoz viszonyítunk. Tegyük még hozzá, hogy a szem az átlátszó testeket nem fogja fel. Az üveg kétség kívül félrevezeti. Összetéveszti a levegővel, amelyet szintén nem vesz észre. Beszéljünk a színekről. Színek azért vannak, mert szemünk berendezése az agynak szín alakjában közvetíti a különböző változatokat, amelyekben a testek kémiai összetételüknek megfelelően elnyelik, vagy felbontják a rájuk hulló fénysugarakat. A fényelnyelés, vagy fényfelbontás mértéke határozza meg az árnyalakokat. Tehát a szem rákényszeríti énünkre a saját látását, vagy inkább úgy kellene mondanom, a saját önkényes észleleteit kényszeríti ránk a méretekről, a fény és az anyag kapcsolatairól. Vizsgáljuk meg a hallást. Ez a szeszélyes érzékszerv még inkább bolonddá, a játékszerévé tesz bennünket, mint a szemünk. Két test egymásnak ütődik, a levegő megrezdül. Ettől a mozgástól fülünkben rezegni kezd egy kis bőrlebeny, és hanggá változtatja át azt, ami valójában rezgés. A természet néma, de a dobhártyának csodálatos tulajdonsága, hogy a rezgő, láthatatlan levegő hullámokat jelentés alakjában, mégpedig a rezgések száma szerint változó jelentés alakjában közvetíti. Ennek az átváltozásnak köszönhetjük, amelyet a fültől az agyig vezető útján a hallóideg visz végbe, hogy megteremtettük a legköltőibb és legfontosabb művészetet, a zenét, ezt a különös művészetet, amely tétova, akár az álom, és szabatos, mint a matematika. Mit mondjak az ízlésről meg a szaglásról? Ismernénk-e az illatokat? Felismernénk-e az ételek minőségét? Ha orrunknak és ínyünknek nem lennének olyan különös tulajdonságai, Ám az emberiség meg lenne fül nélkül, szagó és ízlelő szerv nélkül, vagyis meg lenne akkor is, ha nem ismerné sem a hangot, sem az ízeket, sem a szagokat. Ha néhány érzékszervünk hiányozna, sok csodálatos és különös dologról fogalmunk se lenne, ha pedig néhányal több volna, egy egész világot fedeznénk fel magunk körül, amelyről most sejtelmünk sincs, mert hiányoznak az eszközeink, hogy tudomást szerezzünk róla. Tehát becsapjuk önmagunkat, mikor az ismertről ítéletet mondunk, hiszen a felderíthetetlen ismeretlen vesz körül bennünket. Tehát minden bizonytalan, minden különböző módon értékelhető. Minden csak látszat, minden lehetséges, és minden kétséges. Ezt a bizonyosságot szövegezzük meg a régi mondás mintájára, ami a Pireneusokon innen igaz, az a Pireneusokon túl tévedés és alakítsuk át így. Ami érzékszerveink számára igaz, azokon túl tévedés. 2x2 csak a mi atmoszféránk határai között 4. Ami igaz földünkön, a földön túl tévedés, következésképpen azok a titokzatos jellemségek, amelyekről alig hogy sejtünk valamit, így az elektromosság, a hipnotikus álom, az akaratátvitel, a szuggesztió, az összes mágneses jellemségek azért rejtélyesek számunkra, mert a természet nem látott el bennünket a szükséges szervvel, vagy szervekkel, hogy felfoghassuk őket. Miután meggyőződésé vált bennem, hogy mindaz, amit érzékszerveim közvetítésével észlelek, csak az én számomra létezik, s egy másként felépített testű élőlény teljesen másként érzékelné, arra a következtetésre jutottam, hogy egy másféle alkatú emberiség a világról, az életről, egy szóval mindenről merőben ellentétesen vélekedne. Mint mi, mert a hiedelmek összhangja az emberi test szerveinek hasonlóságából fakad, a vélemény különbségeknek pedig az az oka, hogy idegszálaink működésében némi eltérések mutatkoznak. Gondolkodásom ember feletti erőfeszítésével próbáltam megsejteni ezt a körülöttünk lévő kifürkészhetetlent. Talán megőrültem, azt mondtam magamban. Mindenütt csupa ismeretlen vesz körül elképzeltem a fül nélküli embert, akinek a hangról csak olyasféle sejtelme van, mint nekünk temérdek ismeretlen rejtelemről, elképzeltem azt az embert, aki megállapít bizonyos hangjelenségeket, de a hang sajátságait és keletkezésének okát nem ismeri. És rettegni kezdtem, féltem mindentől, ami körülvesz, féltem az éjszakától. Ha ráébredünk, hogy úgy szólván semmit sem ismerhetünk meg, hogy minden határtalan mi marad. Az űr, a semmi, és mi van a semmiben, indokolt az a homályos rettegés a természet fölöttitől, amely a világ kezdete óta ránehezedik az emberre. Mert mi a természet fölötti, mindaz, ami rejtve van előttünk, és ekkor megértettem, hogy mi a rémület. Mintha szüntelenül csak egyetlen lépés választana el, hogy felfedezzem a mindenség egyik titkát. Megpróbáltam felajzani érzékszerveimet, kifinomítani, fokozni az élességüket, hogy egy-egy pillanatra felfogják a láthatatlant. Azt mondtam magamban, minden él, a levegőben rezgő kiáltás is él, akár csak az állat, hiszen létrejött, mozgás keletkezik a nyomán, és átalakul, hogy aztán elhaljon. A félősök, akik a testetlen lényekben hisznek, nem tévednek. De hát kik azok a testetlen lények? Hány és hány ember sejti borzongva közelettüket, és megremeg észrevehetetlen érintésükre. Érezzük, hogy itt vannak mellettünk, körülöttünk, de felismerhetetlenek, mert szemünk nem látja őket, vagy inkább hiányzik az az érzékszervünk, amellyel felfoghatnánk jelenlétüket. És én éreztem, erősebben, mint bárki, a természet fölötti közelségét. Lények vagy titkok vesznek körül? Honnan tudnám? Nem tudom, hogy kik, vagy mifélék, de a közelségüket mindig megállapítom. És láttam, igen, láttam egy láthatatlan lényt. Már amennyire ezek a lények egyáltalán láthatók. Hosszú éjszakákat töltöttem el mozdulatlanul, ott gubbasztottam az asztalomnál, fejemet a tenyerembe hajtva, töprengve, egyre róluk töprengve. Gyakran úgy rémlett, hogy egy szellemkéz, vagy inkább egy testetlen test könnyedén a hajamhoz ér. Nem érintett meg, hiszen anyagtalan, megismerhetetlen, nem húsvér lényegű. Egyik este megrecsent hátam mögött a padló. Különös módon recsent. Megremegtem. Hátra kaptam a fejem, semmit se láttam, aztán rá se gondoltam többé. De másnap ugyanabban az időben megismétlődött ugyanaz a nesz. Annyira megijedtem, hogy felálltam. Tudtam, igen, bizonyosan tudtam, hogy nem vagyok egyedül a szobában. Pedig senkit se láttam. A levegő tiszta volt, teljesen áttetsző. Két lámpám minden zugot megvilágított. Másnap korán bezárkóztam, hát ha sikerül megpillantani a hozzám járó láthatatlant. Megláttam, és rémületemben majd meghaltam. Valamennyi gyertyát meggyújtottam a kandallón és a csilláron. A szoba ünnepi fényben úszott. Asztalomon a két lámpám világított. Szemközt velem az ágyam, oszlopos, öreg tölgyfahágy. Jobbkézt a kandalló, balra a bereteszelt ajtó. Mögöttem hatalmas tükrös szekrény. Megnéztem magam benne, a szemem furcsa volt, pupilláim kitágultak. Aztán leültem az asztal mellé, ahogy mindig szoktam. A zajt a két előző este 9 óra 22 perckor hallottam. Vártam. Mikor az a pillanat elérkezett, leírhatatlan érzés fogott el, mintha valami nem szilárd halmazállapotú test, feltartóztathatatlan illuidum hatolt volna be. Lém, valamennyi porcikámba, iszonyú és jó leső rémülettel töltve el a lelkemet. Most közvetlenül mellettem hallottam a recsenést. Felegyenesedtem, soly gyorsan fordultam hátra, hogy majdnem elvágódtam. A fényesen kivilágított szobában nem láttam a saját képemet a tükörben. A tükör világos volt a ráhulló fényben, és teljesen üres. Nem látszottam a tükörben, pedig ott álltam előtte. Rémülten meredtem rá, nem mertem közelebb lépni hozzá, éreztem, hogy ő, a láthatatlan, ott van köztünk, s eltakarja előlem. Ó, hogy rettegtem, és aztán lassanként, ködbe burkolva felderengett a képem a tükörben, olyan volt, mintha víz mélyén látnék valakit. Úgy rémlett, hogy a víz lassan folyik balról jobbra, s az én alakom egyre jobban kivontakozik. Mint amikor a napfogyatkozás véget ér, annak az egyre világosabbá váló, sűrű áttetszőségnek, ami engem eltakart, nem voltak körvonalai. Aztán világosan kivehettem önmagamat, akárcsak minden nap, valahányszor a tükörbe nézek. Így hát láttam őt, és azóta nem láttam többé. De szakadatlanul várom, s érzem, hogy ebben a várakozásban megzavarodik a fejem. Órák hosszat, éjszakákat, nappalokat, egész heteket töltök ott a tükör előtt, és várom. Nem jelentkezik, észrevette, hogy megláttam. De én érzem, hogy mindig várni fogom, amíg csak meg nem halok, a tükör előtt várok ilyen, szüntelenül, mint vadász a leshelyen. Mostanában rém alakokat látok a tükörben, szörnyeket, osmányhullákat, ijesztő állatokat, iszonyú lényeket, az őrülteket kísérthetik ilyen szörnyű látomások. Vallomásomat bevégeztem, doktor úr, mondja meg nekem, mit tegyek,